Ma az anti-anyagról fogok beszélni, tényleg csak felületesen érintve mindent, ezért kezdtem egy nagyon szép színes ábrával. A cím az Mérlegen az anti-anyag, és valójában arról fogunk egy kicsit beszélni, hogy mi az anti-anyag tömege, és esetleg arról is, hogy mi a súlya. A mérleget mutattam, ebből az ember azt gondolná rögtön, hogy súlyról beszélünk, de majd meg fogom mutatni, hogy ez sokkal nehezebb mérni, mint a tömeget, és mind a kettőt nagyon érdekes meghatározni és összehasonlítani az anyaggal, hogy vajon merre felé billenne el a mérleg nyelve, és vajon melyik részecske gyorsulna jobban, mint a másik azonos erő hatására. Hogyha föltesszük magunknak a kérdést, tehát gyorsan végigmegyek egy áttekintésen, tehát fogunk arról beszélni, hogy mik is azok az antirészecskék, és miért vizsgáljuk őket. Miért akarjuk megmérni az antianyagnak a tehetetlen és a súlyos tömegét például? Hogyan csapdázunk antianyagot, antihéliumot? És hogyan végezzük el ezeket a részecskefizikai kísérleteket? Hogyan csinálunk lézerspektroszkópiai méréseket egy nagyon érdekes egzotikus atomon, amit antiprotonos héliumnak hívnak? És a végén szeretnék mindegyfajta érdekességet bemutatni, hogy milyen fajta mérési technikákat és eszközöket használunk az antianyag kutatásában. Ezt azért érdemes majd megnézni, hogy mindannyian értsük, hogy nem fekete mágia egy részecskefizikai kísérlet, hanem igenis érthető, nagyon sok minden érthető középiskolai tudással is. Szóval először próbáljunk túl lenni ezen a nagy kérdésen, hogy mik is azok az antirészecskék, és nem fogok mindent megmagyarázni, de megmutattam egy érdekes ábrát, színes ábrát, ami mutatja az általunk ismert részecskék egy részét, és a hozzájuk tartozó antirészecskéket. Minden részecskének van egy antirészecske párja, ami semmiben nem különbözik, semmi másban nem különbözik a részecskétől, csak a töltése ellentétes. Tehát, hogyha veszek innen egy elektront, akkor az antirészecske párja, a pozitron, az egy pozitív töltés lesz. Viszont ugyanaz lesz a tömegük. Találkozásukkor a részecske és az antirészecske megsemmisíti egymást. És amikor ez történik, akkor a tömegüknek megfelelő energia szabadul fel. Mindenki ismeri ezt a képletet. Ha jól tudom, jobban ismerik még Newton törvényeit. E egyenlő mc négyzet, tehát az energia megfeleltethető az anyagnak, hatalmas mennyiségű energia szabadul föl. Hogy mégis mekkora ez az energia, ezt nagyon sokszor szokták így mutatni. Találkozik egy emberke egy antiemberkével, és mi történik, hogy a kezet fognak. És ugye megtörténik ez a bizonyos annihiláció, a részecske és antirészecske párok megsemmisítése. Hogyha mind a ketten 100 kg-osak voltak, akkor ugye az M helyére be kell írnunk 200 kg-ot, a C helyére a fénysebességet, és gyorsan kiszámolhatjuk, hogy olyan hatalmas energiához jutunk, mint hogyha 500 nukleáris erőmű működne egy teljes évig, vagy pedig az amerikaiak szeretik mindig egy robbanó szerkezettel megmagyarázni, 4200 megatonna TNT robbanó ereje. Na már most elkezdhetnénk aggódni, hogy hát ez egy veszélyes fegyver, és igazából nagyon kellemetlen lenne, hogyha találkoznánk a saját antipárunkkal, de meg lehet mindenkit nyugtatni, hogy ez valószínűleg nem fog előfordulni, ugyanis van egy olyan érdekessége a világegyetemnek, hogy bárhova is nézünk, anyagot látunk. Tehát leginkább anyag van a világegyetemben, és antianyag nincsen. Ami azért érdekes, mert tudjuk, hogy a világegyetem az ősrobbanás során keletkezett. Igazából feltételezzük, hogy egy nagyon nagy hőmérsékletű energia volt először, amiből aztán kifagytak a részecskék. Részecskegyorsítókkal próbálunk ilyen állapotokat előidézni, és akárhányszor próbáltunk egy ilyen állapotot csinálni, mindig azt láttuk, hogy energiából részecske és antirészecske párok együttesen keletkeznek. Tehát nem tudok egy darab részecskét kelteni az antirészecske párja nélkül. Szeretnénk azt hinni, hogy az ősrobbanás során is ez történt. És ha viszont mindketten ugyanolyan számban léteztek, hogyan lehetséges az, hogy olyan kevés antianyagot látunk magunk körül, igazából szinte semennyit. Ez a szám, amit ide fölvázoltam, igazából egy kicsit hazugság, de azt mutatja meg, hogy valamikor a világegyetem kezdetén az anyagnak egy részét megsemmisítette az ott jelenlevő antianyag, és sugárzás formájában eltávozott ez az energia, viszont egy nagyon kevés része megmaradt. Tehát egy billiómod része megmaradt ennek az anyagnak. És ez az, ami a mostani galaxisainkat és a bolygóinkat alkotja. Feltehetnénk, tehát a legnagyobb kérdés, amit nyilván felteszünk, hogy mi az, ami okozta ezt a különbséget? Miért van az, hogy az anyag egy része nem találta meg az antianyag párját? Vagy hogyha nem egyenlő számban keretkeztek, akkor miért történt ez? Nyilván akkor feltesszük a kérdést, hogy van-e valami különbség a kettő között? Részecske és antirészecske párja között. Van a fizikában egy úgynevezett szimetria, úgy hívják, hogy CPT-szimetria, ami azt mondja ki, hogy az antirészecske az semmiben nem különbözik egy időben visszafele haladó, de ellentétes töltésű részecskével. Ezt leginkább ezen az ábrán lehet látni, ahol mutatnak egy hidrogénatomot és egy tükröt, amiben ott van ugyanaz a, hát nem igazán hidrogénatom, hanem ugye a proton ki van cserélve az antiproton párjára, az elektron pedig az antielektronra, amit pozitronnak hívunk. És hogyha ugye elképzeljük ilyen klasszikusan, hogy az elektron itt forog a proton között körül, és az antiproton körül pedig a pozitron éppen a másik irányba, mint ahogy a tükörkép mutatná. Ugyanitt itt van az óra is, ez is megmutatja, hogy az óra meg visszafele jár bizonyos szemszögből. Tehát ez nem egy pontos kép, de mégis valami elképzelést ad nekünk arról, hogy mi történik. A legjobb tudásunk szerint ebben a tükörkép világban minden fizikai törvény azonos, és igazából nem szabadna különbséget tennünk a kettő között. Hogyha ez tényleg így van, akkor mi magyarázza az antirészecskék hiányát? Nincsen rá kielégítő magyarázat, vannak részmagyarázatok, de mindenképpen érdemes kutatni, hogy mi okozza a teljes képet. A stratégiánk az nagyon egyszerű, hogyha valami olyasmivel szembesülünk, amit nem tudunk, hogy miért van, akkor a legjobb az az, hogy benézünk a szőnyeg alá mindenhol, megmérünk mindent, amit tudunk, és próbáljuk összehasonlítani anyagot az antianyaggal. Megnézzük, hogy ugyanaz-e a tömegük, ugyanaz-e a töltésük, ugyanúgy bomlanak vagy keletkeznek ugyanolyan csatornákon, és ugyanúgy viselkednek-e például gravitációs térben. Ezeket mind érdemes megnézni. És hogy lássuk ezeknek a kísérleteknek a széles spektrumát, ezek tényleg atomoktól a csillagokig vezetnek. Leginkább a csillagokban azt kutatjuk, hogy van-e esetleg eldugott antianyag. Tehát vannak-e esetleg például galaxisok, amelyek túlélték ezt az egész ősrobbanás folyamatot, és valahogy saját magukkal alakítottak egy galaxist távol a valódi anyagtól. Egy ilyen galaxist ugyanolyannak látnánk, mint egy rendes anyaggalaxist, hiszen ugyanúgy a nukleáris folyamatok végbe mennének a csillagokban, fényt bocsájtanak ki, és nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ez most egy antianyag vagy anyag hozza létre. Amivel le lehet őket fülelni, az az, hogy ezeknek az anyagszigeteknek és az antianyagszigeteknek a határán valószínűleg nagyon erős sugárzás alakulna ki. Ugye megbeszéltük, hogy kósza atomok találkoznak, kósza részecskék találkoznak egymással, és ugye már energia keletkezik. És ezt az energiát gamma sugárzás formájában nagyon, nagyon nagy távolságokra el tud menni, és ugye eléri a Földet is, valószínűleg. Hogyha kiszámoljuk, hogy egy antigalaxis 20 megaparszeknyire, ez egy nagyon nagy távolság, 20 megaparszeknyire mekkora jelet adna a gamma-sugárzás spektrumában. Ez itt a gamma-sugárzásnak a spektruma, ez a fotonnak az energiája. És a számolások azt jósolják, hogy nagyon sok nagy energiás fotonnak kéne lennie itt. Ez ráadásul egy logaritmikus skála, meg kell nézni, hogy tényleg nagy számokról van szó. És hogyha viszont ugye közelebb van, távolabb van egy galaxis, akkor nyilván ez a jel ez sokkal gyengébb. Ez egy 1 billió parszeknek felel meg ez a görbe. És amint látjuk a mérési eredmények, amit a gammák spektrumából mértünk, kozmikus sugárzásból, azok mind azt mutatják, hogy valószínűleg mind a két görbe alatt vagyunk. Tehát 1 billió parszeknyire nincsen valószínűleg a környezetünkben antigalaxis. Egy milliárd, igen. Igen, a B betű egy kicsit most megtévesztett, de igen, 1 milliárd parszeknyire. Van egy másik nagyon érdekes kísérlet, lehet, hogy erről lehetett hallani a médiában. Az úgynevezett AMS kísérlet, ez egyik legutolsó Space Shuttle misszióval ment fel ez a kísérlet. Gyakorlatilag úgy kell gondolni rá, mint egy nagy mágnesre, és egy detektorrendszerre, mint egy nagy részecskei fizikai kísérletre, amit kitettünk az űrbe, és a kozmikus sugárzást nézi. És az a feladata, hogy azonosítson minden beérkező részecskét, és egy nagyon nagy katalógust csináljon a kozmikus sugárzásból. Ugye azért kell kitenni az űrbe, mert hogyha innen a Földről néznénk, akkor a legtöbb nagy energiás részecske mindenfajta záporokat keltene már a légkörben, és nem látnánk az elsődleges részecskéket. Tehát az jó, hogy ott van kint az űrben, és az elsődleges spektrumra néz rá. Ami nemrégen volt egy elég megdöbbentő eredmény tavaly, hogy publikálták az elektron és a pozitron pároknak, tehát az elektronnak és a pozitronnak az arányát a beérkező kozmikus sugárzásban. Ugye az ember vár valamennyi antirészecskét, mert vannak nagy energiás részecskék az univerzumban, ezek ütköznek, és ugye tudjuk, hogy az ütközés során keletkezhetnek részecske-antirészecske párok. És amit normális anyag esetében várunk, azt ez a zöld görbe mutatja. Amit viszont ez a spektrométer megmért, az volt, hogy az pozitronoknak a száma elkezdett elég feltűnően nőni egy olyan 10 GeV fölött, és azt mondják, tehát ez még nem egy konklúzív eredmény, de azt mondják, hogy ez elképzelhető, hogy ezek a pozitronok egy sötét anyag részecskének az ütközéseiből keletkeztek. Tehát amit én hallottam, az volt, hogy egy körülbelül egy teves sötét anyag részecskének a kölcsönhatásaival meg lehet magyarázni ezt a spektrumot. Na már most még sok minden lehet, ami ez okozza, például lehet egy szupernova jelenség, amit nem vettek figyelembe, stb. Tehát egyelőre ezek a kísérletek folynak, most 41 milliárd esemény van egyelőre, és mindenki vár például a proton-antiproton arányokra, de ez mindenképpen egy érdekes kísérlet. Tehát egyébként elég bonyolult ez a spektrométer, de úgy néz ki, hogy innen jönnek be a részecskék, valahol itt vannak detektorok, amik azonosítják őket, és egy nagyon erős mágneses tér mutat ebbe az irányba, tehát egy szolenoid van körbetekerve az egész dolog körül, és ugye durván mondva részecske erre megy, akkor az antirészecske a másik irányba halad, másik irányba fordul, és ezt könnyen lehet azonosítani. Na már most, ugye ebből is látjuk, hogy az antianyag elég ritka jószág. Tehát a kozmikus sugárzásból érkezik valamennyi, amennyit meg tudunk mérni. De mégis szeretnénk ezt közel is vizsgálni, akkor muszáj ezt az antianyagot előállítanunk valahogy, mert ugye nem található meg a környezetünkben. Hogyha elő szeretnénk állítani, nyilván nagy energiás ütközésekhez kell folyamodnunk. Ugye az ötlet az, hogy mondjuk két proton ütközéséből nagy mennyiségű energia keletkezik, és ebből az energiából részecske és antirészecske párok születnek, például elektron és pozitron, proton és antiproton. Hogyha megcsináljuk ezt a kísérletet, akkor az lehetőséget ad egy csomó új vizsgálódásra. Például elkezdhetünk kémiát csinálni, elkezdhetünk antihidrogént szintetizálni, antiprotonból és pozitronból, és ezt az antihidrogént utána vizsgálhatjuk például lézerspektroszkópiás módszerekkel, és összehasonlíthatjuk hidrogénnel. Tehát a hidrogén az a legjobban ismert kvantummechanikai objektum talán, és az volt a remény, hogy talán hasonlóképpen megismerhetjük az antiprotont is. Hogyha sikerült egy semleges részecskét készítenünk antirészecskékből, akkor például megnézhetjük, hogy hogyan esik szabadon az antihélium. Ez az egyik ötlet, nagyon nehéz kivitelezni egy ilyen kísérletet. Valamint, amiről beszélni szeretnék, és ez a mi fő kutatási területünk, van egy furcsa hibridatom, ami tartalmaz egy antiprotont, és amúgy pedig meg egy normális héliumatomot, és mi lézerspektroszkópiát folytatunk ezen. És mindegyiket mindjárt ki fogom fejteni. Elsődlegesen, amire szükségünk van, az nyilván ez a bizonyos proton-proton ütközés, amiből az energia keletkezik. Tehát szükségünk van egy részecske gyorsítóra. És ez az ábra mutatja a CERN részecske gyorsítót. Szerintem sokan hallottak már róla. Ez egy 27 kilométeres átmérői gyűrű, amit mi nem használunk a kísérlethez. Mi valahol itt vagyunk, egészen közel a legrégebbi épületeihez a CERN-nek, és itt keletkeznek az antiprotonok. Mutatok egy jobban átlátható ábrát. Ez a CERN az összes gyorsítója. Mint láthatjátok, elég sok gyűrűről van szó. Szót fogunk váltani erről is. Amire nekünk szükségünk van, az csak az első két gyűrű. És itt keletkeznek az antiprotonok ebben a pontban, és utána egy antiproton lassítónak nevezett helyen készítenek belőlük használható nyalábot a kísérleteink számára. Ez egy ilyen kicsit belenagyított képe. Először az úgynevezett PS boosterbe, utána a proton szinkrotronba megy a protonnyaláb, és utána pedig megkapja az antiproton lassítónak a céltárgya. Egy 28 geves protonnyaláb ütközik egy iridium céltárgyal, és abból keletkezik az antiproton, amit utána... Hups, igen. Ami utána bekerül az antiproton lassító gyűrűbe. Na már most, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy mi folyik itt, és erről tényleg egy külön előadást kéne tartani. De ez egy olyasmi, amit meg lehet érteni középiskolási ismeretekkel. Hogyan gyorsítunk egy részecskét? Mi az alapötlet? Van egy töltött részecskénk, például itt van egy proton, ez egy pozitív részecske. Ugye hogyan lehet gyorsítani? A legegyértelműbb válasz az az, hogy egy negatívan töltött lapot odarakunk, és hát hagyjuk, hogy az elektromos tér gyorsítsa. Na de mi történik ezután? Ugye eléri a negatívan töltött lapot vagy csövet a tárgy, és utána nem történik semmi, ugye beleütközik, vagy megáll, vagy ilyesmi. Na de mi van, hogyha azt csinálom, hogy van ez a negatívan töltött csövem, abba beleérkezik az antiproton, beleérkezik a proton, és amint beleérkezik, megfordítom a polaritását, és ebben a pillanatban a következő cső lesz negatív, és ez pedig pozitív. Ez a cső elkezdi taszítani, a következő pedig vonzani, tehát gyorsítás fog történni ezen a rövid szakaszon. Ugyanígy a következő szakaszon is gyorsítás fog történni, hogyha periódikusan változtatom az előjelét a feszültségnek. Az egyetlen dolog, amire figyelnem kell, amit látok is ezen a rajzon, hogy ahogy egyre gyorsabb lesz a részecske, egyre rövidebb időbe kerül neki, míg átkerül ezen a csövön. Tehát egyre hosszabbra kell építenem a csövet ahhoz, hogy megfelelő fázisban legyen, amint éppen kikerül belőle. Mindezt rádiófrekvenciás sebességgel kell változtatnom, az előjelét ezeknek a feszültségeknek, És hogyha jól csinálok mindent, ha minden rendes fázisban van, akkor a proton végig fog gyorsulni ezen a csövön. Na már most ez nem annyira helytakarékos megoldás, ugye ezt látjuk, hogy ezt a végtelenségig nagyon nehéz folytatni, egy bizonyos sebesség után nagyon kellemetlen, ráadásul minden sebességhez egy külön kis csövecskét kell építenünk, megfelelő hosszal, stb. Tehát ekonomikus okokból mondjuk azt nagyon durván, hogy egy körbe is rakhatjuk ezt a gyorsítót. Jó pár probléma van, amit ilyenkor meg kell oldani, de gyakorlatilag ez az, ami történik, amikor azt látjátok, hogy ezek a nagy gyorsítók mindenféle gyűrűket mutatnak. Maga a részecske ebben a gyűrűben körbe-körbe kering, és a frekvenciákat úgy változtatják, hogy mindig megfelelő legyen az adott protonnak a frekvenciájához. Tehát igazából hozzá kell igazítani a gyorsítónak a tulajdonságait a részecske adott állapotához. Sokkal nehezebb megoldani, de mégis egyszerűbb, mint megépíteni egy nagyon-nagyon hosszú és egyenes gyorsítót, úgynevezett lineáris gyorsítót. A valóságban egyébként ez nem úgy, általában nem ilyen csövecskékből áll ez az úgynevezett rádiófrekvenciás rezgőüreg, hanem mondjuk egy résztömbből van kimarva. Ez egy tényleges lineáris gyorsítónak a darabja. És jó, talán átugrom ezt a dolgot. Az érdekesség az, hogy ahogy gyorsítunk részecskéket, lassíthatjuk is őket. Tehát, hogyha az előző feladatban éppen ellenkező fázisban adod rá a feszültségeket az egyes csövecskékre, vagy az egyes rádiófrekvenciás rezgőüregekre, akkor egy lassítást elérhetsz. Elérheted azt, hogy mindig egy taszító feszültséget kapjon a beérkező részecske. És ez az, amit mi el szeretnénk igazából érni az antiprotonok esetén, mert nagyon nagy energiával keletkeznek, és ezeket nem használhatjuk atomfizikai kísérletekhez. Tehát mi egyfajta kifordított gyorsítót, egy lassítót használunk, és ebben gyártjuk az antiprotonokat, amik utána eljutnak a kísérletekhez. Az egyik legfontosabb eleme ennek egy úgynevezett elektronhűtő. Azért mutatom meg ezt, mert talán érdekes tudni, hogy mégis hogyan működik mindez, hogyan lehetséges az, hogy lassú antiprotonokat kapunk. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy ahogy próbálom a részecskéket lassítani, elkezdenek transzverz irányba, tehát a nyalábra merőleges irányba mozogni. Tehát így felfújódik a nyaláb. És amit lehet csinálni, kétfajta dolgot lehet csinálni, az egyiket úgy hívják, hogy sztohasztikus hűtés, az az, hogy megmérem a nyalábnak a tulajdonságait egy bizonyos pontban, és korrigálom a gyűrűnek a túloldalán. És mindezt nagyon gyorsan csinálom. És akárhányszor valahogy rosszul viselkedik a nyaláb, mindig egy kicsit meglögdösöm a túloldalon, hogy jól viselkedjen. Tehát, hogy mindig a határozott pályán maradjon, stb. A másik dolog, amit csinálhatunk, hogy lehűtsük az antiproton nyalábot, tehát transzverz irányban ezt a sebességet lecsökkentsük, az, hogy egy jól lehűtött elektronnyalábot vezetünk be, bocsánat, erről az oldalról, egy jól lehűtött elektronnyalábot vezetünk be és ki, hogy együtt propagáljon az ionnyalábbal, az antiprotonokkal. És mi alatt kölcsönhat az antiprotonnal, transzverz irányban lehűti őket. Tehát ezek mind nagyon nagy technikai áttörések voltak annak idején, ahogy antiprotonokat kezdtünk gyártani. Jól van, akkor most már vannak antiprotonjaink. Mit csinálunk ezekkel az antiprotonokkal? Amint említettem, nagyon érdekes lenne kémiát csinálni, nagyon érdekes lenne egy például alapállapotú antihidrogént készíteni, és ennek a tulajdonságait megmérni, például lézerspektroszkópiával. És utána nyilván a színkép összehasonlítása nagyon sok információt jelent számunkra. Hogyan csináljuk ezeket az atomokat? Ez nem teljesen egyértelmű, mert ugye egymástól szeparáltan léteznek. Vannak pozitronjaink, vannak pozitronforrások, például bomlóanyagokból, és ugye vannak antiprotonjaink, amit ez a bizonyos lassító ad nekünk. Hogyan rakjuk össze a kettőt? Az első egyértelmű megoldás az az, hogy mind a kettőt elkapjuk, csapdázzuk őket valahogy, egy helyen tartjuk, utána összeengedjük őket. Na már most ezekben nagyon sok technikai nehézség van. Ahogy az ember összeenged két töltött plazmát, általában mind a kettő felmelegedik iszonyatosan, és mindenfajta trükköket kell csinálni ahhoz, hogy valóban rekombináció történjen, és az atomok megszülessenek. Ez az egyik nehéz módszer, de miután ezek az atomok megszülettek a csapdán belül, lehet őket csapdázni mégpedig a mágneses momentum alapján. Tehát az ember készített egy mágneses csapdát, amiben ezek a semleges atomok, mint mondjuk kádban a víz, így lötyögnek, és egy helyen maradnak a csapdán belül. Ha ez megvan, utána már jöhet az ember lézerekkel, és megpróbálhatja őket az alapállapotból, például a 2S állapotba vinni. A második módszer technikailag egy kicsit egyszerűbb, de a végeredménye nem annyira jó a csapda kísérletekhez. A második módszer az az, hogy csinálunk egyfajta fura dolgot, úgy hívják, hogy pozitrónium. Ez egy elektron és egy pozitron atomi rendszere, összekapcsolódott rendszere. Őket viszonylag könnyen lehet gyártani egy pozitron nyalábbal. És ahogy őket meggyártottuk, egy lézernyalábbal megnöveljük ezeknek a sugarát, lézeresen gerjesztjük őket, és utána viszonylag könnyen rekombinálódnak antiprotonnal. Tehát el fogja lopni a pozitróniumtól a pozitront az antiproton, és így keletkezhet egy hidrogén nyaláb. Ebben az esetben majdnem mindig nyalábot kapunk, és néhány kísérlet ezt is szeretné kapni. Pár szót az antiproton csapdákról. Ugyanúgy működnek, mint bármelyik más ion csapda, mert ugye most töltött részecskékről van szó, és a mágneses csapdát, a mágneses momentum alapján azt nem fogom elmagyarázni. Tehát az antiproton csapdák, mi az alapelv? Ugye van egy töltött részecskénk. Nyilvánvalóan nem akarjuk, ráadásul ez egy anti részecske, nem akarjuk, hogy elérje a falát az általunk előkészített vákumkamrának. Hogyan érjük ezt el? Tehát itt van ez mondjuk az anti részecske. Valahogy úgy szeretnénk, hogy az elektromos és mágneses terek úgy változzanak el közül a részecske körül, hogy mindig a kamra közepében maradjon. Az egyik legjobb grafika erre talán ez, hogyha van egy töltött rudunk, és ott a szemben levőket mondjuk pozitív töltésre rakom, ezeket pedig negatívra, akkor a bent levő pozitív ionok el lehet képzelni, hogy merre szeretnének menni, látjátok az elektromos tér erővonalait, szeretnének ugye ebbe az irányba és ebbe az irányba elcsúszani. Na de átverjük őket, és még mielőtt elérnék ezt a két fegyverzetet, megcseréljük a polaritását ennek a rendszernek, és akkor hirtelen őket már taszítani fogja ez a két fegyverzet, és a másik kettő felé kezdenek elindulni. Na már most ezt a játékot eljátszhatjuk nagyon sok ideig, tehát rádiófrekvenciás sebességgel változtatgatjuk ezeknek az előjelét, úgyhogy a végén a közepén maradjanak. Ezt az ötletet úgy hívják, hogy polcsapda. És mondjuk itt lehet látni egy, nem találtam ennél jobb rajzot, de szerintem ez a legjobb, a négy fegyverzetet, hogy hogyan oldják meg. Általában a valóságban ide kell rakni, és ide a két végére egy másik statikus feszültséget, szóval ott nem fognak kiszökni a csapda vége felé. Meg egy vicces dolgot is csinálhatunk. Most képzeljük el, hogy megtartjuk a két felső fegyverzetet, de egy korongot csinálunk belőlük, és a másik kettőt meg igazából egy toruszba hajlítjuk. És ezt úgy hívják, hogy penning csapda. És lehet látni, és a penning csapdának az a másik érdekes szokása, hogy statikus elektromos teret használ, tehát mondjuk én itt ezt a két fegyverzetet mindig pozitívan hagyom, ezt pedig negatívan, és ennek ellenére belerakok még egy mágneses teret is, tehát amikor ő el akar szökni a fegyverzet felé, akkor az a helyet inkább egy körpályára áll. Tehát egyik irányban a statikus elektromos töltés csapdázza, a másik irányban pedig igazából a mágneses tér hajlítja be. Tehát ez a legfontosabb két csapdaelv, amit használnak az antiproton elfogásához. Amit jelenleg el tudunk mondani, az, hogy ezek a kísérletek elég nehezek. A mostani eredmények, volt egy nagyon jó eredmény pár évvel ezelőtt, hogy az alfa kísérlet itt az antiproton lassítóban sikerült 30-40 antihidrogént csapdáznia 17 percig körülbelül. Ez nagyon nagy teljesítmény, de láthatjuk, hogy nagyon, nagyon kicsi ez a szám. Mégis teljesen biztos az eredmény, itt lehet látni, a színes pöttyök azok az antihidrogének, amiket megmértek, ezeket úgy mérik meg, hogy elpusztítják őket, lekapcsolják a csapdát, és utána megmérik, hogy hol annihiláltak, tehát hogy hol voltak ezek a részecskék előtte, és összehasonlítják szimulációkkal. Ez a szimuláció itt a fekete háttérrel azt mutatja, hogy mi történne, hogyha atomok lennének a csapdában. Ezek a színes pöttyök meg azt mutatja, hogy mi van, hogyha ezek csak antiprotonok, mert nem tudnak különbséget tenni a kétfajta annihiláció között. Tehát mindenképpen konzisztens ez az atomi képpel, tehát sikerült atomokat csapdáznia ennek a kísérletnek, és ennek örömére elkezdték a lézerspektroszkópiát csinálni, de még nem értek a végére, tehát ebből még nincsen eredmény. Amit még csináltak ezen kívül, hogy az antihidrogént le is ejtették a csapdában. Tehát amikor lekapcsolod a csapdát, akkor nyilván semmi nem tartja meg ezeket a részecskéket, és egy bizonyos eloszlással elkezdenek lefele esni. Na most sajnos az a baj, hogy a kezdeti sebességük elég nagy, még mindig viszonylag. Tehát ebből a statisztikából, ebből a néhány atomból nem lehet megmondani, hogy igazából azt se lehet megmondani, hogy fölfele vagy lefele estek, vagy igazából mit csináltak, egy kicsit úgy tűnik, hogy lefele estek. Van egy másik kísérlet, ami kifejezetten gravitációt szeretne mérni, és ezzel a nyaláb módszerrel állítja elő az antihidrogént. És az antihidrogénből szeretnének egy nyalábot csinálni, amit csak hagynak, hogy menjen, és ugye függőleges hajítás miatt némileg ez a nyaláb lefelé fog mozdulni, és abban bizakodnak, hogy ezt meg tudják mérni. Egyelőre innen sincs eredmény. Tehát, amint mondtam, antihidrogén gyártani nagyon nehéz. Csapdázni vagy nyalábot formálni belőle még nehezebb. Ezek a kísérletek több mint 10 éve folynak. Csak néhány atomot tudunk egyelőre kívánt tulajdonságokkal előállítani. Viszont van egy olyan rendszer, amit már tudunk vizsgálni, és lézerspektroszkópiával megmérni. És ez egy exotikus atom, amit antiprotonos héliumnak hívnak. Tehát azt vették észre a 90-es években, hogy az antiprotonoknak közel 2-3% a héliumban egy nagyon fura dolgot csinál. 97%-uk azonnal annihilál, és ezt meg lehet mérni, hogy mindannyian más részecskékké váltak, tehát meg lehet mérni az annihilációból kijövő részecskéket, és 97%-uk ezt rögtön megteszi, amint megáll az anyagban. Egy nagyon kis százalékuk, 2-3%-uk viszont helyet cserél egy elektronnal egy normális héliumatomban, és a héliummag körül kezd keringeni. Tehát itt van egy héliumatom, és az egyik elektron helyébe az antiproton befészkeli magát, mivel negatív töltése van, és egy ilyen kötött atomi rendszer tud alakítani. Amit így kapunk, az egy három részecske rendszer. Ez a fizikában úgy ismeretes, hogy egy háromtest probléma, amit számolásokkal már elég jól lehet kezelni, és ez az egyszerű rendszer tartalmaz részecskét és antirészecskét. Tehát abban bízunk, hogy az alatt a rövid idő alatt, míg ez az atom életben marad, csinálunk valami lézerspektroszkópiás vizsgálatot, és számolásokkal összevetve valamit megtanulhatunk az antianyagról is. És ahogy ez a gyakorlatban történik, a lézeres vizsgálat az a következő. Először is megállítunk antiprotont, amit ugye az antiproton lassítóból kapunk, megállítjuk egy nagyon hideg héliumgáz céltárgyban. Tehát héliumgáz van itt, és ezeknek az antiprotonoknak ugyebár a 3%-a kiüti az egyik elektron, pontosabban helyet cserél az egyik elektronnal, és befogódik az atom körül. Tehát megkapjuk ezt az atomi rendszert. A következő, ami történik ezzel az atommal, hogy azért lassacskán elpusztul, mert egy idő után ki fog ütni a második elektront is, ezt úgy hívják, hogy Auger emisszió, és kiütötte az elektront. Igazából semmi nem védi az antiprotont. Az egyetlen ok, ami miatt az antiproton nem zuhant bele a magba, az az volt, hogy az alapállapotú elektron legnagyobb valószínűséggel található. Ez egyfajta taszítást ad az antiproton számára, és megakadályozza azt, hogy rögtön beleessen a magba, és találkozzon egy protonnal. Viszont, hogyha eltűnik az elektron, már semmi ilyesmi nem akadályozza meg az antiprotont attól, hogy elpusztuljon. Ez természetesen is létrejön ez a folyamat, mégpedig egy 4 mikroszekundumos felezési idővel, tehát lassacskán haldokolnak ezek az atomok. Amit mi csinálni tudunk, hogy egy lézernyalábbal, ami egy megfelelő frekvencián van, elküldjük egy ilyen állapotba, ahol azonnal ionizálódik, és megtörténik az annihiláció. Tehát ahelyett, hogy lassan haldokolnának, hirtelen nagyon sokat elpusztítunk a lézerrel. És a lézer frekvenciájának a változtatásával megmérhetjük, hogy hány atom pusztult el a lézerrel egy időben, és ezzel nagyon pontosan meg tudjuk mérni ennek az atomnak a színképvonalait. És a színképvonalakat pedig nagyon pontosan ki tudjuk számítani háromtest QED számolásokkal, és hogyha összevetjük a kimért atomi átmenetekkel, igazság szerint nem az antiproton tömege, hanem az antiproton és az elektron tömegaránya az, ami kijön a legnagyobb pontossággal, és ezt a számot kapjuk. Hogyha összehasonlítjuk az általunk legjobban ismert proton és elektron tömegarányjal, akkor látjuk, hogy ez a két szám nagyjából megegyezik. Még van egy nagyságrendi különbség, amit át kell hidalni, de egyelőre nem néz ki úgy, hogy az antiproton és a proton között ilyen szempontból különbség lenne. Szeretném a továbbiakban bemutatni, miután már lelőttem a poént, hogy ez a végeredménye a kísérletnek. Szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy igazából milyen eszközöket használunk, és hogyan is történik egy ilyen részecske fizikai kísérlet. Minden, amit csináltunk, az valójában látszik ezen a képen. A rossz hír az, hogy nekünk kell csinálni mindegyik részét ennek a kísérletnek. Valahonnan innen kapjuk az antiprotonokat, és innentől fogva magunkra vagyunk hagyatkozva. Itt van a precíziós kísérlet, amiről beszélni fogok, tehát ez a lézerspektroszkópiás kísérlet, és valahol itt van az én kísérletem, amiről most nem fogok beszélni, mert nem vág a témába, de ugrunk, és nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy mi kell egy ilyen kísérlethez. De először is ugye kell a részecske gyorsító, amiről beszéltünk, ami gyártja nekünk az antiprotonokat, és utána le is lassítja bizonyos sebességre. Ahhoz a kísérlethez, amit mi csinálunk, kell még egy további lassítás az antiproton nyalában. Tehát nem elég az, hogy az a nyalában, amit megkapunk, szeretnék még tovább lassítani őket, ugyanilyen rádiófrekvenciás eszközökkel, hogy kapjunk egy lassú nyalábot, ami utána egy nagyon alacsony sűrűségű targetben, nagyon alacsony sűrűségű céltárgyban meg tud állni. Miután ugye megállítottuk őket ebben az alacsony sűrűségű és nagyon hideg céltárgyban, ami gyakorlatilag 1 millibár héliumgázt jelent, amit szeretnénk, azt megmérni az annihilációknak az időbeli eloszlását. Említettem, hogy ez az atom, ez haldoklik, és lehet, ennek az atomnak a haldoklását ezt lehet is látni részecskedetektorokkal, onnan, hogy az annihilációs termékeket megméri az ember. Hogyha csak normálisan haldoklik, akkor az ember kapja ezt a piros görbét. Hogyha pedig lézerrel sikerült elpusztítanunk jó sokat belőlük, akkor hirtelen a száma, az annihilációk száma megugrik. Tehát szükségünk van részecskedetektorokra. És nyilvánvalóan szükségünk van lézerekre, amelyek ezeket az atomi átmeneteket végzik. És igazából ez a legnagyobb tudomány az egészben. Szeretnék csak pár képet mutatni, mivel már úgy is megtanultuk, hogy hogyan csapdázza az elektromágneses tér az ionokat. Meg akartam mutatni, hogy ugye ugyanezt a szerkezetet, ami transzverz irányban csapdázza, tehát a rút közepén tartja az atomokat, hogyha ilyen hullámszerkezetet belerakunk, akkor gyorsításra és lassításra is lehet használni. Tehát rádiófrekvenciás gyorsítót vagy lassítót kap az ember. Ez az, amit a mi kísérletünk használ, nagyon szépen polírozott részfelületeket látunk. Tégyi, mennyi időm van? Oké. Amire a következő lépésben szükségünk van, az a hideg hélium céltárgy. Tehát hideg atomok azért kellenek, hogy lehetőleg ne ütközzenek egymással nagyon sokat. Alacsony sűrűség is azért kell, hogy lehetőleg ne ütközzenek egymással nagyon sokat, és ne zavarják egymást. Tehát olyan körülményeket kapjunk, mintha vákumban lennének. Ehhez használunk egy úgynevezett kriosztátot. Tehát amikor valami nagyon hideget szeretnénk csinálni, általában folyékony héliumból indulunk ki. És hogyha ugye a folyékony héliumnak a hőmérséklete 4,2 Kelvin. Na már most ezt tovább lehet hűteni úgy, hogyha az ember nagyon erősen szivattyúzza a felületét, tehát alacsony nyomást hoz létre a felületén. Ugye tudjátok, hogy ha alacsony a nyomás, akkor a forráspont lecsökken, és gyakorlatilag ez az, amit az ember használ arra, hogy 1,4-1,6 Kelvin hőmérsékletűre hozza ezt a céltárgyat. Vannak ilyen bonyolult dolgok még benne, hogy maga a hideg gáz, amit pumpálunk, az előhűti a folyadékot, ami belemegy, amit végül is a hűtésre használunk. Ez az, ami a nagy hűtési energiát és stb. Lehetővé tesz számunkra. A végén, amiben az antiprotonok keletkeznek, az ez a részkamra. Tehát valahonnan innen jön a hideg folyadék. Ez a két vákumkamra még nincsen összecsatlakoztatva, de itt fog állni a hideg folyadék, hideg folyékony hélium a tetejében, és lehűti ezt a részkamrát, ahol az antiprotonok keletkeznek. És lézerrel jövünk vagy erről az oldalról, vagy a túloldalról, vagy esetleg a szemből. Különböző okaink vannak arra, hogy miért van ennyi ablak ennek a rendszernek. És ez pedig valahogy, ahogy a külső rendszer kinéz, kívülről ez a kriosztát, ezt használjuk vákumszivattyúzásra, ezt a nagy csövet, és valahol a vákumszivattyú maga az egy szobányi dolog, ami kint van a zónán kívül. Ugye mondtam, hogy a legfontosabb mégis, vagy a legnagyobb tudomány az mégis a lézerek, és amikor készítettem ezt az előadást, rájöttem, hogy valószínűleg nem tanultátok középiskolában a lézereket, vagy nem emlékszem, hogy volt a középiskolában, és ez is sajnos egy olyan téma, amiről érdemes lenne egy külön előadást tartani. Köszönöm. És igen, a fény éve van, úgyhogy mondja a DJ, hogy lesz ősszel. Nagyon jó. Tehát most csak annyit mondok a fényről, hogy vagy a lézerről, hogy ez egy monokromatikus és koherens fényforrás. Hogy ez mit jelent? Hogyha úgy képzelünk el egy fotont, hogy egy, ugye tudjuk, hogy a foton az részecske és hullám is egyben, és hogyha a hullám természetét nézzük, mondjuk egy színusz hullámnak megfeleltethető, mondjuk ez itt egy foton. És a lézernek van az a tulajdonsága, hogy az összes foton, ami a lézerfényt alkotja, ugyanolyan fázisban van. Tehát mondjuk ugyanott kezdődik ez a színusz hullám. Hogy érjük el ezt a rendszert? Egy úgynevezett stimulált emisszióval ez az alapjelensége, és azon alapul, hogyha van egy gerjesztett atomunk, tehát mondjuk ez itt egy atom, aminek van egy szintje itt és itt, E1 és E2, ez a gerjesztett szint. Az atom éppen a gerjesztett szinten van, rendben, és úgy csináljuk, hogy bejöjjön egy olyan foton, ami pont ennek az energiakülönbségnek megfeleljen. Hogyha egy ilyen foton jelen van a rendszerben, amikor ő legerjesztődik, akkor igazából szeret úgy legerjesztődni, hogy a két foton egymással fázisban legyen. Ezt úgy hívják, hogy stimulált emisszió, és az oka egy kicsit bonyolult, de minden esetre megérthetünk egy nagyon vicces dolgot belőle, hogyha most visszakanyarítjuk az itt keletkezett fotonok egy részét, és visszakerülnek ebbe az anyagba, ami őket készítette, akkor egyre több ilyen stimulált fotont előzhethetünk az anyagból, tehát egyre több atomot kényszeríthetünk arra, hogy ugyanilyen fotonokat bocsássunk ki. A valódi lézer ennél bonyolultabb. Nyilván ez az alapjelenség, de a valódi lézerben több szintre is szükség van, és biztosítani kell azt a feltételt, hogy a felső szinten tényleg mindig több atom legyen, ezt úgy hívják, hogy optikai pumpálás. És például ezért a gyakorlatban egy lézer helyett kettőt kell használni. Mondjuk egy zöld lézerrel tudok pumpálni egy olyan lézert, ami aztán piros fényt bocsájt ki. Tehát ilyen fura dolgok vannak. Hogyha megvan egy lézerünk, akkor nagyon-nagyon sok lehetőség van, hogy hogyan gerjeszthetjük ezt az antiprotonos héliumatomot. Ez csak egy bonyolult ábrája a lehetséges energiaszinteknek az atomban. Minden ilyen vonal, minden kék vonal között és egy piros vonal között akármilyen kapcsolatot tudsz, na jó, nem akármilyet, de a legtöbb kapcsolatot egy kék és piros vonal között, hogyha lézerrel létrehozod, akkor előhozod azt a jelenséget, hogy ionizálni fogja az antiproton az atomot, és rögtön megsemmisíti magát. Tehát ezek azok az átmenetek, amik nagyon is érdekelnek minket. Egy nagy ellensége van ennek a kísérletnek, ezt úgy hívják, hogy Doppler szélesedés. Gondolom, a Doppler jelenségről hallottatok már. Ugye arról van szó, hogyha mondjuk van egy hullámforrásunk, ami mozog, és mondjuk feléd mozog ez a hullámforrás, hanghullámmal nagyon könnyű látni, akkor feléd mozog a mentőautó, magasabb frekvenciát hallasz, elfelé mozog tőled akkor az alacsonyabb frekvenciát. Ez azért van, mert a fényforrásnak a sebessége hozzáadódik a hullámforráséhoz, és ezért megnyújtódnak vagy összehúzódnak a frekvenciák. Na már most ugyanúgy az antiprotonos hélium, vagy akármilyen más atom egy gázban, hogyha mozog, és a lézerhez képes mozog, néha egy kicsit vörös eltolódva, néha kék eltolódva látja a fényforrást. És éppen ezért néha rezonancián van akkor is, amikor nem kéne neki, mert éppen olyan a mozgás állapota. És ez okozza azt, hogy maguk a vonalszélességek, amiket így megmérünk, szélesek lesznek. Ezeket szeretnénk nagyon kiküszöbölni, tehát a precíziós mérésekhez, amire szükségünk van, hogy hát a legelső, hogy minél keskenyebb legyen a lézerünknek a vonalszélessége. Minél pontosabban tudjuk ennek a lézernek a frekvenciáját, ez is nagyon fontos. Minél hidegebb legyen az atom, hogy visszaszorítsa a Doppler szélesedést. Tehát, hogyha az atomok nem mozognak olyan gyorsan, akkor a Doppler szélesedés is kisebb. És a Doppler szélesedések esetleges kiküszöbölése spektroszkópiai módszerekkel. Van nagyon sok trükk, amit lehet ezzel csinálni, de nem fogok most róluk beszélni. Frekvenciaszámlálás. Ugye említettem, hogy nagyon pontosan kell tudni a lézernek a frekvenciáját, és ez nem is olyan könnyű, mint ahogy az ember gondolná. Ugye egyértelmű azt mondani, hogy hát ugye a lézer, most beszéltük meg, hogy leírható egy nagyon jó kis színusz hullámmal, és mindegyik ugyanolyan fázisban van, stb. Tehát miért nem számoljuk meg azt, hogy hány hullám csúcs van egy bizonyos szakaszon, és akkor tudnánk a frekvenciát, és nem lenne semmi gond. Na, az a baj, hogy az optikai frekvenciák, ami mondjuk a piros esetében ez 400 terahertz, ezek 1000-szer vagy 5000-szer nagyobbak, mint a leggyorsabb fotodetektorok, amiket csinálni tudunk. Tehát nem tudjuk megmérni a fényintenzitásának ilyen gyors változását. Amit viszont tudunk csinálni, az szintén egy középiskolából ismeretes jelenség, a lebegés. Hogyha összerakunk két közel azonos frekvenciát, akkor tudjátok, hogy egy lebegési görbe alakul ki. Hangnál is lehet hallani, két hangvillával meg lehet csinálni ezt a kísérletet például. És ugye ebben, hogyha mondjuk a fázisok itt össze voltak hangolva, mind a kettőnél maximum volt, egy bizonyos idő után ennél maximum lesz, ennél pedig minimum, és éppen ezért egy burkoló görbe szintén a minimumát éri. Nagyon gyorsan be lehet látni, hogy a burkolónak a frekvenciája, tehát az a ráta, hogy a maximum és a minimum változik, ez a nagy frekvencia, ez a két frekvenciának a különbsége lesz. És ez az, amit igazából használunk. Tehát ha van egy ismert frekvenciánk, amit nagyon pontosan tudunk, és szeretnénk megmérni egy frekvenciát, ami közel van hozzá, de nem tudjuk pontosan, a legjobb, hogyha csinálunk egy lebegési görbét, és görbe frekvenciáját már meg tudjuk mérni a detektorainkkal. Tehát ez a frekvencia számlálásnak a lényege. És mit használunk referenciának? Tehát ez megint egy jó kérdés, mert felvázoltam, hogy milyen fényforrásokat ismerünk a látható spektrumból. Mondjuk a napfény annak ilyen spektruma van, tehát a kéktől a pirosig mindenfajta fény előfordul benne. Ugyanígy egy fehér LED-nek így néz ki a fényforrása, csinál egy csúcsot kékben, mert igazából a fehér LED az kék. És a hőmérsékleti sugárzás az egy piros felé növekvő spektrumot produkál, és a kompakt fénysű ezt a csúnyaságot, ami állandóan bántja a szemedet. És a lézer ezekhez viszonyítva, Ez a vonalvastagság, ez iszonyatosan el van túlozva, tehát a lézer az nagyon-nagyon vékony ezekhez viszonyítva. Tehát nem, mit használok etalonnak? Muszáj lesz egy másik lézert használnom. Na de hogyan tudom? Hát pont arról van szó, hogy a lézer frekvenciáját szeretném megmérni. Segítene nekem egy másik lézer. Jó lenne, hogyha tudnék egy olyan lézert csinálni, aminek pontosan tudom a frekvenciáját. Ráadásul elő tudom állítani úgy, hogy közelébe legyen ennek a frekvenciának. Vagy közelébe legyen bármilyen lézer frekvenciájának, amit meg szeretnék mérni. Na hát, pont ezt csinálja az úgynevezett frekvenciafésű. Képzeljetek el, tehát ahhozokhoz a spektrumokhoz képest, amit mutattam, ez is egy széles spektrum. A pirostól a kékig minden előfordul benne, de az a tulajdonsága, hogy csak diszkrét frekvenciákból áll. Tehát egy nagyon-nagyon vékony frekvenciák követik egymást, mégpedig nagyon jól meghatározott távolsággal. Hogyha csinálok egy ilyen fényforrást, akkor az egyetlen megmaradt probléma, ugye van egy ilyen fényforrásom, akkor ugye a mérendő frekvenciámat csak közel kell raknom az egyik ilyen fésű fokhoz, és a kettőt ugye már össze tudom rakni, és a lebegési görbét megmérni. Akkor szépen ott vagyunk, ahol elkezdtük, amit elkezdtünk magyarázni, hogy meg tudjuk mérni a pontos frekvenciát. Ez nagyon szuper, de ahhoz tudni kell, hogy ez a fésű fog, ez igazából hol is van, és mi a valódi frekvenciája. De hogyha tényleg képes vagyok egy periodikus láncolatot létrehozni, akkor az egyetlen megmaradt kérdés az, hogy a nullához képest az első fésű fog, ami valójában nem is létezik, de az első fésű fog az hol lenne, és mekkora a távolság a kettő fési fok között. Mind a kettőt nagyon pontosan lehet mérni és szabályozni is. Az egyiknek a mérése az könnyen meg lehet érteni. Úgy mérjük meg ezt az F0-át, hogy veszük az egyik fésűfogat, megduplázzuk a frekvenciáját, ehhez vannak mindenfajta ilyen nem lineáris anyagjaink, amik ezt meg tudják csinálni. És ugye eredetileg a frekvenciája az N-szer az F-rep, az a kettő közötti frekvencia, tehát ez a delta frekvencia, plusz az F0. És az N az ugye a fésűfogoknak a száma. Tehát N darab fésűfog van, plusz egy F0. Ha ezt megduplázom, akkor 2N fésűfogat kapok, és egy 2F0-at. Na már most veszem ezt a fésűfogat, ami 2N F-repre és F0-ra van, tehát kétszeres fésűfog számot veszek, és összerakom a kettőt, és megmérem ugyanúgy a lebegési görbéjét, és ebből ki fog jönni az F0. És erre az F0-ra szabályozni lehet, stb. Ezek már ilyen technikai részletek, de nagyjából, hogyha ezt látjátok, akkor lehet érteni a frekvencia fésűnek a működését. És ez azért nagyon jó, mert ugye választhatok bármilyen szint, mondjuk, mindig lesz egy fésűfog, aki a közelében van, mindig lesz egy fésűfog, aki meg tudja mondani a frekvenciát. Valóságban így néznek ki a lézereink. Mondtam, hogy egy lézer az valójában több lézer, tehát ahhoz a lézerfényhez, amit mi csinálunk, valójában minimum 4 lézer szükséges. Ezt én építettem. Ezek ilyen vásárolt dolgok. És ez a frekvencia fésű, amit... Hát annak egy részlete nagyon sötéten. Ugye beszéltünk arról, hogy ezzel a lézerrel igazából el tudunk pusztítani atomokat, és ez az, amit megmérünk egy részecskedetektorral, hogy az atomoknak van egy bomló háttere, és amikor a lézer rezonancián van, hirtelen nagyon sok atom fog elpusztulni. És mindehhez, hogyha ezt pontosan szeretnénk látni, részecskedetektorok szükségesek. Mennyi időm van, DJ? Oké. Az egyik nagyon ismert részecskedetektort úgy hívják, hogy szintillátorok. Ezek olyan anyagok, amelyek egy ionizáló részecske hatására, tehát van egy részecskéd, amit meg szeretnél mérni, és ez egy töltött részecske. Ez általában, hogyha beérkezik ebbe az anyagba, akkor ultraibolya fotonokat fog kelteni. És hogyha van ebben az anyagban egy olyan szerves molekulád, amit ez az ultraibolya fény fel tud gerjeszteni egy gerjesztett állapotban, akkor nagy esélyed van ilyen nagy szerves molekuláknál, nagy esélyed van arra, hogy a kibocsátott fény, annak igazából el lesz tolódva a frekvenciája, alacsonyabb energiás lesz, amit kibocsájt. És ennek az oka az, hogy először ez a szerves molekula átmegy mindenfajta rezgési módosokon, mielőtt kibocsájtana egy valódi fotont. Szóval kapsz egy fotont, ami most már nem annyira lila, mert hát ezt nagyon kellemetlen lenne megmérni, úgyhogy egy kicsit eltolódott már jobban a kék felé. Átmehet az ember pár ilyen lépésen, tehát ezzel a 350 nanométerrel, ami még mindig nagyon lila, meggerjeszthetünk egy másik anyagot, ezeknek ilyen vicces neveik vannak, ezeknek a gyűrűs molekuláknak, és utána kinyerhetünk egy még kékebb, tehát tolódhatunk szerencsére a nagyobb hullámhosszok felé. Igazából az egész csak kémia, tehát bizonyos szerves molekuláknak az összekeverése, és a végén ezt a fotont már meg tudjuk mérni. Ez az, amiért dolgoztunk, mert ilyen tartományban általában a fotodetektoraink érzékenyek. Maga a szintillátor az így néz ki a valóságban, ez egy ilyen kékes színe van, mert ugye mindent a kék felé szeret eltolni, minden fényt, és még az ember használ más trükköket is, például, hogyha össze akarom gyűjteni a fényt hatékonyan egy nagyon pici területre, mondjuk egy 1 mm-es területre ebből a szintillátor nyalából, mert ugye a fény az mindenhova megy, akkor belerakhatok például egy ilyen fényvezető szálat. amiben szintén vannak festékmolekulák, és ő meg a zöld felé eltolja, azért ilyen zöldes a színe. És összegyűjti a végén a zöld fényt egy ilyen 1 milliméteres tartományba, amit már meg lehet mérni részecskedetektorokkal. Mégpedig itt, ebben az esetben a cél részecskedetektor az egy szilikondetektor. Nem tudom, mennyit beszéljek róla. Tehát a fotoszámlálókról szeretnénk azt mondani, tehát ugye a filozófia az az, hogy elindulunk egy töltött részecskével. No, de ezt a töltött részecskét valahogy meg kéne mérni, és az ember vagy közvetlenül érzékeli magát a részecskét, vagy ugye átalakítja először egy fotonnál. Ez az ekonomikus változat, mert ugye ezt a műanyagot nagyon egyszerű megcsinálni és megvenni, nagyon nagy területet be lehet fedni ezzel a műanyaggal, és hogyha ez a műanyag csinálja neked a sok-sok fotont, akkor utána már csak a fotonokat kell megszámlálni ahhoz, hogy tudjad, hogy a részecske áthaladt. És erre két általános metódus van. Az egyiket fotoelektron sokszorozónak hívják. Ebben a bejövő foton a fotokatódról kivált egy elektront, és utána az elektron az úgynevezett dinódákon, amik kis fémlapocskák, és magas feszültségre vannak töltve, elkezd pattogni köztük, és sokkal több, egyre több elektront kezd kiütni, és a végén az ember kap egy elég erős jelet, amit már meg lehet mérni elektronikával. A másik változat, ami mostanában kezd nagyon híres lenni, ezek a sok pixeles szilícium fotonszámlálók. Itt igazából az, ami megméri a fotonokat, az egy egyfajta fotodióda. Tehát úgy működik, hogy az ember... Most jöttem rá, hogy nem tanultuk középiskolában a fotodiódákat, ugye? Vagy ki tanulta a fotodiódákat? Senki? Ajaj, mert akkor így egy kicsit bajban vagyok. Házi feladat. Az egésznek a lényege az, hogy mondjuk ez a detektor, ez úgy működik, mint egy kondenzátor, próbáljátok el úgy elképzelni. Tehát van két kondenzátor lapod, most ezt a P jelzi, és az N. Az egyik pozitív, a másik negatív. Ezek elő vannak feszítve. Na már most közöttük van egy ilyen vicces anyag. Hogy ha áthalad egy foton, akkor azt csinálja ez a vicces anyag, hogy elektron és lyuk párokat kelt. Az elektron az ugye egyértelmű, hogy micsoda, a lyuk meg az elektronnak a hiánya. Ezek az elektron-lyuk párok haladnak ebben az anyagban, ebben a félvezető anyagban, és elkezdenek másokat kiütni, és még több elektronjuk párt még több elektronjuk párt kelteni. És a végén az ember kap egyfajta lavinát, és egy nagyon erős jel jön ki a végén, tehát letörik az egésznek a feszültsége, és egy nagyon erős jel jön ki a végén. Ez az, amit használunk fotonoknak a számlálására. És most már tényleg a konklúzióhoz érkeztünk, hogy igazából a konklúzió egyelőre nincsen, mert ugye azt mondtuk, hogy szeretnénk megmérni protonok és antiprotonok között a különbséget, vagy anyag és antianyag között a különbséget, de egyelőre ilyen különbség még nincsen. Az egyetlen nagyon izgalmas dolog, amit mutattam, ez az a bizonyos pozitron, nagyszámú pozitron, ami jön a kozmikus sugárzásból, és ez egy tavalyi eredmény, de nem látunk, egyelőre még nem biztos, hogy ennek mi is az oka, és más meg egyelőre még nem látunk. És konklúziónak tényleg csak annyit, hogy remélhetőleg egyszer találunk majd magyarázatot, vagy az atomokban, vagy a csillagokban, de mindenképpen témája lehet ennek az előadásnak, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.